Jézus szolgálatának egyik nyilvánvaló jellemvonása az volt, hogy hatalmas tömegeket vonzott. A Biblia sokaságnak nevezi őket. Egy alkalommal Jézus a tanítása után 5000 férfinek adott enni. És nincs is szó az asszonyokról, meg a gyerekekről. Minden esetre úgy gondolom, hogy evett abból még legalább 5000 asszony, és ugyanegy gyermek is. Tehát valószínű, hogy Jézus 15000 fő sokaságnak beszélt. A Máté 4.25-ben azt olvassuk, hogy nagy sokaság követte őt, amerre csak ment. A Bibliából látjuk, hogy milyen vonzó volt Jézus szolgálata. Magához vonta az embereket. Jézus beszéde és szolgálata felkeltette az emberek figyelmét, akik tömegesen követték, bármerre is járt. Hiszem, hogy a krisztusi szolgálat ma is tömegeket vonz. Hiszem, hogy növekedhet a gyülekezetünk, megtehet tömegekkel, ha azt tesszük, amit Jézus. Nem kell különféle trükköket használni ahhoz, hogy tömegeket vonzunk. Nem kell feladni meggyőződésünket, nem kell felhigítani az üzenetet, hogy odavonjuk az embereket a gyülekezethez. Épületre sincs szükség ahhoz, hogy vonzó legyen a közösségünk. Jézushoz hasonló módon szolgáljunk az embereknek. Hogy tette ezt Jézus? Hogyan szolgált az embereknek és a sokaságnak? Lényegében három módon. Először is szerette az embereket. A Máté 9.36-ban ezt olvassuk. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Jézus szerette az embereket. Az a gyülekezet, amely szereti az embereket, el is éri őket. Ez az egyik feltétel. A másik az, hogy Jézus fontosnak tartotta az emberek szükségeit. Korábban arról beszéltem, hogy Jézus gyakran megkérdezte, mit akartok? Mit tegyek veletek? Az emberi szükségeket nagyon gyakorlati módon közelítette meg. Ha betegek voltak, meggyógyította őket. Ha fájdalmuk volt, vigasztalta őket. Ha hiányzott valami az életükből, ő pótolta. Amelyik gyülekezetnek fontos, hogy segítsen a környezetében élőknek, az el is fogja érni őket. Harmadszor Jézus a tömegek elérése véget érdekes és gyakorlati módon tanított. A Márk 12.37 szerint a nagy sokaság örömmel hallgatta őt. Ugyanez a három elem, szeretni az embereket, érzékenynek lenni a szükségeikre, és érdekesen, gyakorlatiasan tanítani őket, vonzóvá teheti a gyülekezetet a kívülállóknak, és így növekedhet, felvirágozhat, és olyan lehet, amilyenek Isten rendelte. Amint mondtam, Jézus szolgálata tömegeket vonzott. A Lukács 14.23 szerint Isten azt akarja, hogy tele legyen a háza, mert ő mindenkivel törődik. Ismerjük az igét. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ezért növekszünk, és nem azért, mert nagy gyülekezet szeretnénk lenni. Az nem lenne elfogadható indíték. Azért növekszünk, mert az embereknek szükségük van az Úr Jézusra, hogy megismerjék őt, és tagjai legyenek az ő gyülekezetének. Mindaddig, amíg egy valaki is lesz a lakóhelyeden, aki nem ismeri Krisztust, növekednie kell gyülekezetednek. Ez Isten parancsa. A nagy küldetésben az áll, hogy menjünk el és érjünk el minden embert a jó hírre. Egy gyülekezet sem nő anélkül, hogy az új emberek ne csatlakoznának hozzá. A kérdés az, hogyan érhetjük el, hogy az emberek eljöjjenek? Hogyan leszünk vonzóak a tömegnek? Szeretnék rátérni ezekre a gyakorlati kérdésekre. De mielőtt belefognék, hadd mondjak el pár igazságot az Isten tisztelettel kapcsolatban. Hiszen ez az a cél, amivel most foglalkozunk. Hogyan tisztelem Istent, és milyen az az Isten tisztelet, amely Krisztushoz vonzza az embereket? Ezzel kapcsolatban 12 alapelvet látok Isten igéjében. Az első, hogy csak a hívők tudják imádni Istent. Az imádat a hívők fohásza. Isten áll a középpontban, és nem az ember. Hogyan határozzuk meg ezt az imádatot? Az imádás szeretetünk kimondása Istennek azért, hogy ki ő és mit tett. A hitetlenek egyszerűen képtelenek erre. Lehetetlen imádni Istent, ha Jézus nincs a szívében az embernek, és nem adta neki az életét. Tehát csak a hívők tudják imádni Istent. Második alapelv. Isten imádásához nem kell épület. Az Abcsel 17.24-ben ezt olvassuk. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Ez különíti el a kereszténységet minden más vallástól. A legtöbb vallás szerint Isten imádásához el kell menni egy templomba. De Jézus azt mondta, hogy saját testünk a templom, és a Szentlélek bennünk lakik. Tehát nincs szükségünk épületre ahhoz, hogy Istent imádjuk. A mi gyülekezetünk is csak nőtt, és nőtt, és nőtt, és már több mint 10 000-en imádtuk együtt Istent, mire felépítettük az első épületünket. A harmadik alapelv, hogy az imádásnak nincs előírt módja. Jézus szerint az imádatnak 2 feltétele van. A János 4.24-ben ő ezt mondja. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Lélekben és igazságban. Csak ez a 2 feltétel kell az Istennek tetsző imádáshoz. Lélekben és igazságban. Mit jelent ez? Lélekben azt jelenti, hogy teljes szívemből. Nem lehet üres szertartás és elcsépelt szavak. Nem csak mondok valamit, és nem veszem komolyan sem az értelmemmel, sem a szívemmel. Isten imádata legyen őszinte és lélekből fakadó. Történjen igazságban, ami azt jelenti, hogy ezen a könyvön Isten igén kell alapulnia. Amikor imádatunk nem a Bibliára, hanem a hagyományra, a tapasztalatra, vagy kedvenc szokásainkra épül, akkor az nem igazi imádat. Az igazi imádat Isten igazságára épül. Tehát bárhogyan is imádkozunk, meg kell vizsgálnunk, hogy a Bibliára alapozva tesszük-e. Ha nem a Bibliára épül, akkor nem akarjuk tenni, mert az nem igazi imádat. Ha elhatároztuk, hogy lélekben és igazságban akarjuk Istent imádni, akkor azt hiszem, hogy Isten nagy szabadságot ad az imádás formáira nézve. Imádásunk lehet nagyon hangos, vagy nagyon csendes. Lehet érzelemdús, vagy érzelmek nélküli. Szerte a világon minden vasárnap Jézus Krisztust imádják, 1000féle módon. Afrikában nagyon eltérően imádják őt, mint Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Ausztráliában, vagy a világ más tájain. Az imádás módjával kapcsolatos legtöbb vita lényegében személyes ízlés kérdése. Önmagában egyik se jó vagy rossz. Érdekes, hogy a gyülekezetek szeretik azt hinni, hogy a mi Isten tiszteleti formánk a helyes mód. De a Biblia szerint, amíg lélekben és igazságban tesszük, addig jó. Nézzük a 4. alapelvet. A hitetlenek nem imádhatják ugyan Istent, de figyelhetik a hívők Isten imádatát. És ez nagyon fontos. Bár a hitetlen ember nem képes imádni Istent, mégis nagyszerű meghívni hitetleneket az Isten tiszteletünkre. Miért tesszük ezt? Azért, hogy lássák az örömünket, lássák, milyen sokra értékeljük Isten igéjét, engedjük, hogy megváltoztassa az életünket. Hallhatják, hogy a Biblia válaszol az élet alapvető problémáira, amelyekkel mindenki találkozik, és megfigyelhetik, mennyire megbátorít, megerősít, és megváltoztat minket az imádás. Arról van szó, hogy az imádás is lehet bizonyságtétel. És az Isten tiszteletek tényleg Krisztushoz vezethetnek egyeseket, akkor is, ha csak a hívők imádják Istent. Az 5. alapelv ez. Az Isten tisztelet erőteljes bizonyság a hitetleneknek, ha, és itt a feltétel, Isten jelenléte érezhető, és az üzenet érthető. Ez a 2 dolog teszi hatékonnyá az Isten tiszteletet a nem hívők elérésében. Érezni kell Isten jelenlétét, és Isten igéjének érthetőnek kell lennie. Ha megnézzük a Cselekedetek 2-t, ahol a pünkösdi eseményekről olvashatunk, azt találjuk, hogy Isten jelenléte annyira egyértelmű volt azon az Isten tiszteleten, amit a tanítványok tartottak, hogy felkeltette az egész város figyelmét. Azt is tudjuk, hogy nagy tömegeket vonzott ez az Isten tisztelet, hiszen egyetlen napon 3000 lélek tért meg. A 2. rész 6. versében így olvassuk. Egybegyűlt a sokaság. Miért gyűltek össze? Mert jelen volt ott Isten. De nem csak Isten jelenlétét érezték, hanem Isten üzenete is érthető volt. azt látom, hogy mindkét alkotó elem nélkülözhetetlen az Isten tiszteleten. Egy hiteles Isten tiszteleten érthetőnek kell lenni az üzenetnek. Emlékeztek, hogy ebben a történetben mindenki, aki különböző országokból jött, saját nyelvén hallotta Isten üzenetét. Lehet, hogy ez a csoda nem történik meg a te Isten tiszteleteden, de mégis érvényes az az alapelv, hogy az igének érthetőnek kell lennie, nem használhatunk csupán vallásos kifejezésekkel elvárva, hogy az emberek megértsék. Amikor Isten jelenléte érezhető, az ő ereje megnyilvánul, és amikor megértik Isten igéjét, ez tökéletes környezet az evangelizálásra. A hatodik alapelv. Isten elvárja tőlünk, hogy érzékenyek legyünk a hitetlenek félelmeire, szükségeire és kérdéseire, amikor jelen vannak az Isten tiszteletünkön. Ezt az alapelvet az 1 Korintus 14-ben találjuk leírva. Tehát az 1 Korintus 14-ben Pál ezt mondja a gyülekezetnek. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és mindnyáj a nyelveken szólnak, és eközben bemennek oda az avatatlanok, vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöngtök? Miről beszél Pál? Arról szólt, hogy a nyelveken szólás ajándéka korlátozott volt a nyilvános istentiszteleten. Azzal érvelt, hogy ez érthetetlen a hitetleneknek. Pál nem azt mondja, hogy a nyelveken szólás értelmetlen. Egyáltalán nem. Hanem azt mondja, hogy értelmetlennek tűnik a hitetleneknek. Ezért, amikor hitetlenek vannak közöttünk, akkor úgy kell alakítanunk az Isten tiszteleti formát, hogy megnyerhessük őket Krisztusnak. Hadd mondjak erre egy példát. Amikor együtt ebédelünk a családommal és a feleségem, tegyük fel, bablevest főzött, akkor leülünk és együtt elfogyasztjuk. De amikor vendégeket hívunk, akkor egy kicsit másként alakul az étkezés. Talán ugyanaz a bableves az ebéd, de egy kicsit más felszolgálással. Tudatosul bennünk, hogy vendégeink, látogatóink vannak. Még udvariasabbak vagyunk, és először a vendégnek szedünk. Az étel ugyanaz, de egy kicsit másként szolgáljuk fel, mert vendégeink vannak. Ugyanez a helyzet, amikor hitetleneket hívunk az Isten tiszteletre. Amikor meghívunk egy hitetlent egy Isten tiszteletre, ugyanaz lesz az Isten igéje. Nem változtatjuk meg az igét. Nem, szó se lehet róla. Az üzenet nem változhat. A Biblia azt mondja a Júdás levelében, hogy ez egyszer s mindenkorra szentekre bizatott. Tehát soha nem higíthatjuk fel az üzenetet, de megváltoztathatjuk átadásának módját. Használhatunk más szavakat. Elmondhatjuk egyszerűbben, hogy megértsék, és elérhessen hozzájuk az üzenet a maga teljességében. Nem leszünk képmutatók, csupán udvariasak, és kifejezzük tiszteletünket vendégeink iránt. A hetedik alapelv következik. Az Isten tisztelet nem lehet felszínes csak azért, hogy jól érezzék magukat a vendégek. Nem kell ahhoz felhigítani, hogy elérhessük a hitetleneket. Az üzenetet nem kell tompítani, csupán érthetővé kell tenni. Esetenként Isten igéje nagyon kellemetlen egyesek számára. Amikor Jézus azt mondta, hogy vegyétek fel a kereszteteket, tagadjátok meg magatokat és kövessetek, ez nem volt könnyű. És az sem, amikor azt kérte, hogy hagyjanak mindent hátra, és úgy kövessék őt. Tehát nem arról beszélünk, hogy meg kell változtatni Jézus elvárásait. Arról van szó, hogy egy hitetlen vagy egy látogató jól érezze magát a gyülekezetben, ahogy üdvözöljük, amilyen szavakat használunk, ahogyan imádkozunk. Úgy imádkozzunk, hogy megérthesse, úgy olvassuk és magyarázzuk a Szentírást, hogy érthető legyen neki. Tehát, el szeretném magyarázni, hogy a hívők és a hitetlenek szükségei gyakran nagyon eltérőek. Néhány területen mégis azonosak. Például, mind a hívőknek, mind a hitetleneknek meg kell érteni, hogyan építsenek erős családot. A hívő és a hitetlen embernek egyaránt szüksége van arra, hogy meg tudja oldani élete problémáit. Hívőnek és hitetlennek egyaránt szembe kell nézni azzal, hogy mit kezdjen a szorongásával, bűntudatával és félelmével. A hívőnek és a hitetlennek is szüksége van arra, hogy tudja, létezik-e Isten. Mindenkinek tudnia kell, van-e célja Istennek az életével. Tehát amikor evangelizációs istentiszteletet szerveztek, amin hitetlenek is részt vesznek, akkor azokkal a témákkal foglalkozzunk, amik egyaránt fontosak a hívőknek és a hitetleneknek. Azokat a kérdéseket, amelyek csupán a hívők szükségeire irányulnak, az ő számukra tartott összejövetelen kell elővenni. A keresztények nem szűntek meg embernek lenni azáltal, hogy megtértek. Ugyanazok a szükségeik, mint mindenki másnak, nekünk pedig foglalkoznunk kell ezekkel. A 9. alapelv az, hogy legjobb az alkalmakat céljaik szerint szakosítani. Ezen a konferencián arról beszélünk, hogyan építsük gyülekezetünket Isten 5 célja köré. Ahogyan már szóltunk az evangelizációról, most pedig az istentiszteletről, néha, sőt, szinte mindig roppant hatékony, ha az összejöveteleket konkrét célok alapján tervezzük. Külön szervezhetünk egy evangelizációs istentiszteletet, egy másikat, pedig a testvérek hitének mélyítésére. Ez azonban két különböző célpont és két eltérő szolgálat. Sokszor a gyülekezetben egyszerre próbálkozunk velük. Egyszerre próbáljuk mélyíteni a hitéletet és elérni a hitetleneket. De ha zavaros jeleket küldünk, akkor zavaros lesz az eredmény is. Sokkal hatékonyabb, ha célt adunk alkalmainknak. Tudom, mert keresztény családban nőttem fel, sőt, édesapám lelkipásztor volt. Úgy nőttem fel, hogy gyülekezetbe jártam, de sose tudtam, elvihetem-e azon a héten hitetlen barátaimat a gyülekezetbe. Néha elvittem egy barátomat a gyülekezetbe, és apu az érett kereszténységről prédikált. Ez persze semmit sem jelentett a barátomnak, fel se fogta. És apu tovább prédikált például adakozásról, böjtölésről, imádkozásról, vagy az ige tanulmányozásról. Aztán a hitetlen barátom azt mondta, mi ez az értelmetlenség. Máskor nem hívtam meg hitetlen barátokat, s apu az üdvösség üzenetét hirdette, és a megtérésről beszélt. S pont akkor nem hívtam el senkit. Tehát soha nem tudtam, hogy mikor hívhatom el hitetlen barátaimat. Nálatok is vannak olyanok, akik örömmel elhívnák hitetlen barátaikat az istentiszteletre, ha tudnák, hogy az kifejezetten evangelizációs jellegű. És ha biztosan tudnák, hogy ismerőseik olyan énekeket és üzenetet fognak hallani, amelyeket megért egy hitetlen, és ha az üdvösség terve egyszerűen, gyakorlati módon hangozna el. Úgy, hogy barátjuk nem érezni kínosan magát, mert pontosan érteni az elhangzottakat. Nagyon sok evangelizáló gyülekezetben a prédikáción kívül minden a hívőkért van az alkalmon. Az imákat hívők mondják hívőknek, hívők énekelnek hívőknek, és a többi tartozék, a bizonyságtételek, a hirdetések, minden. És mire eljuttok az evangélium hirdetéséig, hitetlen barátunk már elveszítette érdeklődését, már rég nem figyel. Amikor elindítottam a Szedlbek völgyi gyülekezetet, aminek pásztora vagyok, összegyűjtöttem egy kis csoportot, és ezt kérdeztem tőlük. Mit gondoltok, mikor hoznák el legszívesebben a testvérek hitetlen barátaikat a gyülekezetbe? Azt mondták, vasárnap délelőtt. Lehet, hogy nektek más időpont a megfelelőbb. Ők Amerikában a vasárnap délelőtre szavaztak. Majd megkérdeztem, szerintük a hitetlenek mikor jönnének el az Isten tiszteletre. Azt mondták, hogy a mi kultúránkban vasárnap délelőtt. Lehet, hogy nálatok másképp van. Erre azt mondtam, oké, tervezzünk két alkalmat egy hétre. Egyiket a növekvő hívőknek, a másikat a hitetlenek elérésére. Azt mondták, nagyszerű. Így a mi gyülekezetünkben a hétvégi istentiszteletet, a vasárnapit és a 4 szombati összejövetelt meghívott hitetlen barátainknak tartjuk. Az egész istentiszteletet úgy szervezzük, hogy aki még nem ismeri Jézust, ott megismerhesse. A hétközi szerda esti istentiszteletünket pedig kifejezetten a hívőknek tartjuk. A hívők növekedését segíti és bevezeti őket Isten mélyebb dolgaiba, hogy érett és teljesen krisztusivá váljanak. Észrevettük, hogy ha így osztjuk fel az alkalmakat, ahelyett, hogy mindkettőt egyszerre tartanánk, sokkal hatékonyabbak lettünk mind a hívők tanításában, mind pedig a hitetlenek elérésében. Ezért javaslom az alkalmak elkülönítését. A tizedik alapelv, hogy az evangélizációs istentisztelet csupán kiegészítője a személyes evangélizációnak, és nem helyettesítője. Az evangélizációs alkalom nem azért van, hogy azt mondhassuk, rendben, többé nem kell bizonyságot tennünk, vagy személyesen foglalkozunk az emberekkel. Nem, nem, nem. Viszont úgy tűnik, az emberek könnyebben térnek meg, ha döntésüket egy csoportban hozhatják meg, ahol többek is vannak körülöttük. Úgy tapasztaltuk, hogy az emberek hamarabb fogadják be Jézust, ha valaki előbb személyesen bizonyságot tesz nekik, elmondva az üdvösség útját, és egyúttal el is hozza őket arra az összejövetelre, amit a hitetleneknek tartunk. Mi történik ilyenkor? Bizonyságot teszek egy hitetlennek a munkahelyemen, a szomszédságban, vagy a piacon, majd ezt mondom neki. Ja, és ha van kedved, eljöhetsz velem a gyülekezetbe is. Ott pedig egy neki szóló alkalmat tartunk. És amikor eljönnek és látják, hogy több tízen vagy százan is vannak az Isten tiszteleteden, akkor ezt fogják gondolni magukban. Ó, hát nem csak egy valaki szebben. Mások is járnak ezen az úton. Sok tanulmányt olvastunk, ami kimutatta, hogy azok, akik megtapasztalták a hívő emberek csoportjának erejét, sokkal hamarabb befogadták Krisztust. Hadd említsek meg még egy alapelvet, méghozzá azt, hogy nincs előírt módja a hitetleneknek rendezett evangélizációnak. Az a forma lesz a legjobb számotokra, amit ti gondoltok ki. Én nem tudom ezt megmondani. Adhatok néhány alapelvet, de azt nektek kell alkalmazni a kultúrátokban, igazodva a körülöttetek élőkhöz, a célcsoportotokhoz. Azonban vannak, amik nem hiányozhatnak az evangélizációs istentiszteletről. Ez az a három dolog, amiről az előadás elején szóltam. Először, tanúsíts szeretetet az istentiszteleten. Másodszor, Isten igéjét egyszerűen, érdekesen és érthetően hirdesd. És harmadszor, hozd valahogy összefüggésbe a Bibliát az emberek személyes szükségeivel. Mindezek ismeretében szeretnék néhány javaslatot tenni egy evangélizációs istentisztelet felépítésére. Hogyan lehet tömegeket vonzó alkalmat szervezni? Hadd adjak néhány ötletet. Először is tartsd szem előtt a célcsoportot. Emlékezzünk vissza a korábbi előadásra. Tudnunk kell, milyen halakat horgászunk, milyen embereket próbálunk elérni. Gyülekezetünkben minden héten összeülünk, és ahogy megtervezzük az igehirdetést, az énekszolgálatot és az istentisztelet részleteit, ezt kérdezzük. Milyen emberek jönnek el? És mire van szükségük? Ami igazán számít, az a megváltozott életek ereje. Van valami, amire minden gyülekezet minden kultúrában képes, és ez a bizonyságtevés. Akkor változnak meg leginkább az emberek, ha megváltozott életeket látnak. A hitetlenek számára rendezett istentiszteletünkön minden héten legalább egy valaki elmondja megtérésének igaz történetét. Arra kérjük a bizonyságtevőket, hogy írják le a történetüket és gondolják át, majd ezután mondják el az istentiszteleten. Amikor a lelkipásztor prédikál, sokszor a hitetlen úgy néz rá, hogy közben ezt gondolja. Ó, hát ezt kell csinálnia, hiszen ez a munkája, ezért fizetik, vagy hát ez a szakmája, vagy hát így is kell, hogy éljen Isten szent embere. De amikor gyülekezetünk egyik tagja tesz bizonyságot, elmondva, hogy milyen változást hozott Jézus az életébe, akkor azt mondják, hiszen ő pont olyan, mint én. Nem különösebben szent, vagy kiválasztott, nem lelkész, vagy pap, még csak nem is gyülekezeti vezető. Teljesen normális ember. És ennek nagyon nagy hatása van. Tehát az evangélizációs istentiszteleten legyen egy bizonyságtétel, egy személyes történet mindig. A második javaslatom így szól. teremtsetek olyan légkört, amibe szívesen jönnek az emberek. Mi az, hogy légkör? Az Isten tisztelet kisugárzással legyen barátságos és vonzó. Ha nem tervezed be a kellemes légkört, akkor ezzel a véletlenre bízod azt. Ezért hadd szóljak konkrétan azokról, amik segítségével a hitetlenek számára vonzó összejövetelt szervezhetsz, sőt, még vissza is akarnak jönni. Éppen úgy, ahogyan Jézus is tanításával magához vonzotta a tömeget. Először is teremts várakozással, lelkesedéssel teli légkört. Már az Isten tisztelet elején azt jelezze, hisszük, hogy az Úr itt van, ez az a nap, amit az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk. Valami jó fog történni veled. Jó itt lenni. Érezhető a reménység. Ez nem más, mint a hit. És a hit teremti meg az ott tapasztalható jó hangulatot. Mi miatt jönnek el az emberek egy olyan istentiszteletre, ahol úgy érzik, valami jó és nagyszerű fog történni velük? Mitől lesz ilyen a légkör? Ennek az egyik kulcsa az, ha minden héten imádkoztok az alkalomért. Már az, ha mindenki elhozza a barátait, várakozással tölti meg a levegőt, mert tudjuk, hogy jelen lesznek hitetlenek is, és hallani fogják Isten szavát. A zene is fontos szerepet tölt be. Ha ritmusos és üdítő, akkor ünneplő hangulatot teremthet. Az emberek szeretnek ünnepelni. Ahogy növekszik a gyülekezet, egyre erősödik a közösség vonzása, és a kívülállók azt fogják mondani, biztos történik valami, nézd csak, mennyi ember van itt. Mindenek fölött pedig a legfontosabb az Isten tiszteletet megtervező vezetők hite, azé, aki hirdeti, tanítja Isten igéjét, azé, aki vezeti az imádást, azoké, akik imádkoznak az alkalomért, talán a zenészeké, és mindazoké, akik részt vesznek a szervezésben. Mindnyájuknak hinniük kell, hogy Isten munkálkodni fog. Minden héten egy egyszerű imát mondok az Isten tisztelet előtt. Uram, tudom, hogy valami izgalmasat fogsz tenni ezen az összejövetelen, és ezt már előre is megköszönöm. A hit előre hálát ad Istennek. Ha az események után köszönöd meg, az nem hit, az hála. Hálás vagy. De ha előre megköszönöd, hogy Isten cselekedni fog az Isten tiszteleten, és hiszed is ezt, az óriási hit. A Biblia azt mondja, hitetek szerint adatik meg nektek. Más helyt azt olvassuk, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Tehát hiába imádkozol, hiába énekelsz, hiába dicsőítesz, ha nem hiszed, hogy Isten életeket változtat meg az alkalmon, erről így szól az ige. Mindaz, ami nem hitből van, bűn. És azt is mondja, hogy hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek. Tehát az Isten tisztelet nem tetszik Istennek, ha csak nem számítunk munkálkodására, aktivitására, érezhető jelenlétére és életmegváltoztató ereje megnyilvánulására. Teremtsetek várakozással teli légkört ima és hit által. A jó Isten tisztelet másik jellemzője az ünneplés érzete. A Zsoltárok könyvében ezt olvassuk. Örültem, mikor mondták nekem, hogy menjünk fel az Úr házába. Tehát nem szomorú voltam, vagy mérges, mert unalmasnak találtam, örültem. A 100. Zsoltár második verse ezt mondja, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Sok Isten tisztelet inkább temetése hasonlít, mint ünneplése. Nyomasztó, rideg és nagyon komoly, pedig az emberek oda mennek szívesebben, ahol élet van. Ahol örömet és boldogságot tapasztalnak. Ennek van vonzó légköre. Az ünnepi hangulat megteremtésének egyik módja, ha új énekeket énekelünk. Bíztatlak benneteket, hogy bátorítsátok tagjaitokat új énekek írására. A Biblia azt mondja, énekeljetek új éneket az Úrnak. Sok gyülekezetben mindig ugyanazok a régi énekek hallhatók. Évszázadok óta ugyanazokat az énekeket énekeljük. Ennek az az eredménye, hogy miután már 40, 50, 60-szor énekeljük, oda se figyelünk. Kívülről tudjuk, ezért kikapcsoljuk az agyunkat, és úgy énekelünk. Amikor új éneket éneklünk, az erről tanúskodik. Isten most tesz valamit. Isten cselekszik közöttünk. Ezért örülünk. Nem csak atyáink hitéről van szó, mert Isten ma is él és cselekszik. Tehát írjatok új énekeket, új dallammal és új kísérettel. Isten fel tud használni bármilyen zenei stílus, nem kell feltétlenül más kultúrák zenét átvenni. Merjetek magyarosak lenni a zenében. Legyen magyar a ritmus és a hangzás. Isten meg fogja áldani. Nincsen szent zene, csak szent szavak vannak, ezért bármilyen zenét fel lehet használni, ha szavak lélekben és igazságban hangzanak. Legyen a légkör bíztató. Ez is hozzátartozik a jóisten tisztelethez. A bátorítás érzete. Tudjuk, milyen sok rossz hír van a világban. Az embereknek egyáltalán nincs szükségük még egy rossz hírt hallani a gyülekezetben. Ki vannak éhezve a jó hírekre? Ez pedig nem más, mint az evangélium, mert ez azt jelenti, hogy jó hír. Ez a legjobb hír a Földön. A legjobb hírrel szolgálhatunk. Néha mégis rossz hírként adjuk tovább. Mosolyogjunk, legyünk boldogok, örüljünk, mert bocsánatot nyertünk. Rendezett lett a múltunk. Van miért élnünk, és örök életet kaptunk a mennyben. A világ legjobb hírét tudjuk. Lelkesedéssel és bátorítóan kell továbbadnunk ezt a hírt. Az emberek általában küszködnek az életben, és hétről hétre újabb csalódásokon mennek át. És ha a gyülekezetedben biztató a légkör, akkor minden héten megkönnyebbülnek, újra megbátorodnak, megint felbuzdulnak, és sok látogató lesz a gyülekezetünkben, akik először csak azért jönnek el az Isten tiszteletre, hogy biztatást halljanak. És amikor jönnek, a bátorítás miatt elmondhatjuk nekik a Jézusról szóló örömhírt. Egy másik terület a családias légkör kialakítása. Az emberek érezni akarják, hogy oda tartoznak az Isten tisztelethez. Nem jó úgy érezni, hogy átnéznek fölöttünk, vagy idegenek vagyunk. Azt javaslom tehát, hogy legyenek olyan testvérek, akik üdvözlik az érkezőket, még mielőtt bemennének az alkalomra. Rájuk mosolyognak, kezet fognak velük, és ezt mondják. Isten hozta! Köszönjük, hogy eljött közénk. Örülünk, hogy itt van. Esetleg lehet egy külön hely a látogatóknak, az új érdeklődőknek, ahova leülhetnek az Isten tisztelet, ahol köszönhetjük őket, és ahol kényelmesen érzik magukat. Nem kell őket zavarba hozni, nem kell, hogy felálljanak és megmondják a nevüket, vagy bármi mást. Az emberek első számú félelme, hogy fel kell szólalniuk mások előtt. A második számú félelmük az, ha új emberekkel kell találkozniuk. Gondolom, nem akarjátok elrémiszteni őket ezekkel a félelmekkel. Köszöntsük őket személyesen, anélkül, hogy nyilvánosan zavarba hoznánk őket. Olyan istentiszteletet szeretnénk kialakítani, amelyen az emberek érzelmileg helyreállnak, lazítanak. Egy másik dolog, amivel jó evangélizáló légkört teremthetsz, ha van rá lehetőséged, az, hogy leírod egy papírlapra azokat az igeverseket, amelyekről prédikálni fogsz, és kiosztod a hallgatóknak. Sokan félnek a Bibliától, ha nem ismerik. Ijesztő könyv nekik. Először is nem úgy néz ki, mint más könyv, amit eddig olvastak. És minden mondat előtt számok vannak. Sokan nem szeretnek olvasni. Akkor mit tegyünk? Először is, ha lehetséges, írd le ezeket az igeverseket egy papírra, hogy amikor a látogatók bejönnek, a kezükbe adhast. Mert amikor ezt mondod, ma a János evangéliumából fogunk olvasni, ők nem fogják tudni, hol van ez a Bibliában, mert sose volt a kezükben. Ők is elkezdik keresni a többiekkel, és nagyon zavarba jönnek, hogy mindenki más megtalálta az igét, és csak ők nem. De ha leírjuk egy papírra, akkor a nem keresztjének is elolvashatják, ha nem is tudják, hogy hol található a Bibliában. Ez megkönnyíti a helyzetüket. Miért akarjuk megkönnyíteni a hitetlenek helyzetét? Mert ha nem feszélyezettek, akkor sokkal nyitottabbak az örömhírre. Amikor az emberek gyülekezetbe jönnek, sokszor félnek. Kell-e énekelni? Kell-e beszélni? Kell-e aláírni valamit? Kell-e pénzt adni? Kell-e olyan rituális szöveget mondani, amit nem ismerek? Nem fogom-e kellemetlenül érezni magam, és nem fogok-e elrontani valamit? Tehát minden, amivel csökkentjük a félelmet, amikor köszöntjük őket, elérhetővé tesszük a Bibliát azzal, hogy kiírjuk egy lapra, számukra is érthető énekeket énekelünk, és ehhez hasonlók, csupán apró figyelmességek. Ezek segítenek a feloldódásban. Ha nincs bennük feszültség, jobban tudnak figyelni, és ha jobban figyelnek, akkor Jézus el tudja érni a szívüket. Ezzel szeretett hidat építünk szívtől szívig, és engedjük, hogy Krisztus átmessen ezen a hídon. Egy újabb javaslat az evangélizáló istentisztelet kialakítása érdekében, hogy mindig adj lehetőséget Krisztus elfogadására, és számíts rá, hogy az emberek döntést hoznak. Mindig adj lehetőséget a megtérésre, és várd az aratást. Sokszor hirdetik az örömhírt, de úgy, mint amikor a halászok nem húzzák ki a hálót, vagy mintha úgy horgásznának, hogy nem húzzák ki a halat. Ehelyett ezt mondják, ez az örömhír, menjetek Isten hírével. Lehetőleg minden Isten tiszteletet olyan imával fejezzünk be, amikor ezt mondjuk. Ha szeretnéd elfogadni Jézust, mondd utánam ezt az imádságot a szívedben, te pedig hangosan mondd az imát, amit magukban ők ismételnek. Amikor a Szedőbeki gyülekezetet plantáltam Amerikában, az volt a szokás, hogy az Isten tisztelet végén előre hívtuk azokat, akik el akarták fogadni Krisztust. Ez volt a hagyomány. Úgy gondoltam, nekünk is ezt kell tennünk. Első összejövetelünket egy középiskolában tartottuk, és miközben prédikáltam, úgy terveztem, hogy előre fogom hívni azokat, akik befogadják Krisztust. De amikor az Isten tisztelet végére értünk, körbenéztem és láttam, hogy ebben az épületben nincs olyan hely, ahová előre jöhetnek. Abban a teremben nem volt elég hely, ezért mást kellett kitalálnom arra, hogy a hallgatók befogadhassák Krisztust. Az egyik módszer az lett nálunk, hogy minden székre kitettünk egy kis kártyát. Az Isten tisztelet befejezésekor ezt mondom. Ha szeretnéd behívni Krisztust a szívedbe, akkor most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk valamennyien. Elmondok egy imát, amit te is utána mondhatsz magadban. Nem kell hangosan mondani, Isten hall. Ő tudja, hogy éppen mire gondolsz most. Akkor elmondom a bűnösök imáját. Drága Jézus Krisztus, kérlek, jöjj az életembe. Majd egy kis szünet után így folytatom. Nyugodtan mondd magadban. Szeretném, hogy az életem ura légy. Azt szeretném, ha átvennéd az irányítást. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet, és fogadj be a családodba. Téged akarlak követni. Jézus nevében. Ámen. Ezután így folytatom. Ha elmondtam most ezt az imát, kérlek, nézd rám. És ekkor azokhoz szólok, akik felnéznek. Valami ilyesmit mondok. Ha elmondtad ezt az imádságot, akkor életed legnagyobb imáját mondtad el, hiszen ez egy teljesen új élet kezdete. Szeretnénk segíteni a növekedésben. Van néhány anyagunk erre a célra. És néhányan szívesen beszélgetnek veled, ha szólsz nekik. Az egyik módszer, amit gyülekezetünkben teszünk, és amit ti is kipróbálhattok, az, hogy ilyen kis kártyákat készítünk, amire ráírhatják a nevüket és a címüket, ha van címük, ha a városban laknak. A kártya hátoldalára pedig ezt írtok. Ma átadom az életemet Krisztusnak, elmondtam ezt az imát. Kis ceruzák is találhatók a székek közelében, amiket később visszatesznek. A kártyákat átadhatják az ajtónál, vagy beletehetik a persejbe, ha gyűjtést tartotok. Ez lehetőség arra, hogy felfedezzük, ki fogadta el Krisztust az Isten tiszteleten. Még arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy értékeljétek ki az Isten tiszteletet. Találkozzon a vezetőség minden Isten tisztelet után még aznap vagy másnap, és tegyék fel a kérdést, hogyan tehetnénk jobbá a következő vasárnapot. Mindig javítsatok, mindig találjatok új utakat arra, hogy még hatékonyabban adjátok át az evangéliumot. Ha imádkoztok ezért, és kéritek Istent, hogy adjon új ötleteket, ő ad, és azt veszitek észre, hogy sokan jönnek Krisztushoz.